Mióta Jézus a szívemben lakik, mióta Jézus a szívemben lakik, békességem van és örömöm van. Ó, micsoda áldott az a nap, mióta Jézus a szívemben lakik. És ez az énekíró a végsőkig elmegy, és azt mondja, és a harcosra vár a mennyei korona, amióta Jézus a szívemben lakik. A zarándok útam után fent vár egy örök jutalom, amióta Jézus a szívemben lakik. Nos, testvéreim és testvérnők, ha ennek meg kell történnie, akkor valaminek történnie kellett az ember életében. És így eljött egy ember az Úrhoz, egy nagy ember az éjszakában, a János evangéliumából szeretném olvasni, a 3. fejezetből. Már most volt ott a farizeusok között egy Nikodémus nevezett ember, a zsidók főtanácsának egy tagja. Ez az ember éjjel felkereste Jézust, és így szólt hozzá, Rabbi, vagy Mester, mi tudjuk, te Istentől jöttél, mint tanító, mert senki sem tehet olyan csodatételeket, mint te, kivéve, ha Isten van vele. Jézus így válaszolt neki, bizony, bizony, én csak ugyanazt mondom neked, ha valaki meg nem születik odafentről, vagy újjá nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus erre fel így felele neki, hogyan születhetik meg valaki, ha vén ember? Vajon másodszor is bemehet-e az anyja méhébe, és megszülethet-e úgy? Jézus így válaszolt, bizony, bizony, csak ugyan én mondom neked, ha valaki meg nem születik vízből és szellemből, nem mehet be az Isten országába. Ami a testből, vagy a test által született, az test. Ami pedig a szellemből, vagy a szellem által született, az szellem. Ne csodálkozz tehát, hogy azt mondtam neked, felülről kell megszületnetek. A szél ugyan fúj, amerre akar, és te hallod is a hangját, de nem tudod, hogy honnan jön, és azt sem, hogy hova megy. Ugyanez a helyzet mindenkivel, aki a szellemből született. Nikodémus ezzel a kérdéssel válaszolt neki, hogyan legyen ez lehetséges? Jézus így válaszolt neki, te Izrael tanítója vagy, és nem érted ezt meg? Bizony, bizony, én csak ugyanazt mondom neked, hogy mi azt mondjuk, vagy arról beszélünk, amit tudunk, és arról teszünk tanúbizonyságot, amit láttunk, és ti mégsem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha már földi dolgokról beszéltem hozzátok, és nem hisztek, hogyan fogtok majd hinni, ha a mennyei dolgokról beszélek hozzátok? És senki sem ment fel a mennybe, azon az egyen kívül, aki a mennyből szállott allá. Nevezetesen az embernek fia, aki a mennyben van. És amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, illetve felmagasztaltatnia, hogy mindazok, akik hisznek benne, örök életük legyen ő benne. Mert úgy annyira szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát odaadta, hogy mindenki, aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten az ő fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy a világ üdvözüljön általa. Aki hisz ő benne, az nem ítéltetik meg. Aki nem hisz ő benne, az már is megítéltetett, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig ebben áll, hogy a világosság eljött a világra, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mivel az ő cselekedeteik minden tettük gonoszak voltak. Mert mindenki, aki semmiséget cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem jön a világosságra, hogy ne legyenek nyilvánvalóvá az ő cselekedetei, ne legyenek leleplezve. Aki pedig az igazságot cselekszi, az azért jön a világosságra, hogy nyilvánvaló legyenek a cselekedetei, mert azok Istenben történtek. Egészen eddig Istenem a csodálatos és szent ígéje. Én nem tudom, de ez egy dicsőséges szava az ígének. Ez a mi Urunk Jézus Krisztusunk szava. És itt látjuk, ahogyan eljött ez a Nikodémus az Úrhoz, hogy megkapja az örök életet valahogy, az örök élet után érdeklődött. És ehhez csak egyetlen egy út van, és csak az egyetlen út vezet oda a Golgotán keresztül. És erre mutatott rá, erre akarta felhívni az ő figyelmét az Úr. Ahogy azt mondja neki, Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felmeltetnie, vagy felmagasztaltatnia. Igen, nézzétek, milyen csodálatos. És ezen keresztül megkaphatjuk az örök életet, vagy részesülhetünk a szabadulásunkban. Ismerjük, amikor a 4. Mózes 28-ban azt olvassuk, ami ott meg van írva. Továbbá itt azt mondja, azt mondta neki az Úr, készíts magadnak egy kígyó képét, 4. Mózes 21-8-tól. És rögzítsd oda azt a kígyóképet, ez egy oszlopra, vagy egy rúdra, és aki meg lett harapva, és ránézett, az maradjon életben. Mózes tehát készítette egy bronz kígyót, és egy rúd tetejére erősítette. Ha valakit tehát megharapott egy kígyó, és az illető ránézett a bronz kígyóra, akkor életben maradt. Szeretett testvéreim és testvérnők, itt többről volt szó, mint egy bronz kígyóról. Itt maga Isten fia lett felmagasztaltatva, és ezzel összekötetésben látjuk, hogy aki feltekint oda hittel, az még ma megváltásban részesülhet, megszabadulhat és megmenekülhet. A kegyelem még ma is létezik. Azokban a napokban eljött egy nagy tanító, Izrael nagy tanítója az Úrhoz. Nem egy valamilyen tanító volt, hanem Izrael tanítója, fő tanítója. És az Úr nagyon egyszerű szavakkal elmondta neki a lényeget. Nikodémus nem tudta megérteni a lényeget. Nem vált világossá előtte a dolog. Tudjátok, csak is kegyelem az, amikor Isten megajándékoz valakit nyitott szemekkel és megértéssel, hogy hinni tudjon az egyszülött fiúban, Jézus Krisztusban, az ő szenvedésében és halálában. És mi hisszük azt, hogy ő miattunk tette meg ezt az utat, mert úgy annyira szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát odaadta, hogy mindenki, aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem hogy örök élete legyen. Magasztalva legyen az ő dicsőséges neve. Már most ismét hálásak vagyunk, testvérek, a kegyelem emez óráért, és ismét hálásak vagyunk az ő drága és szent ígéért. És úgy gondolom, hogy már is megvan minden okunk arra, hogy újra felajánljuk a mi Urunknak a tiszteletet, a magasztalást, a dicsőítést és az imádatot, mivel tudatában vagyunk annak, hogy mit tett értünk. Ó, micsoda csoda tettet végzett el bennem Isten kegyelmesen. Így fejezte ki ezt az énekíró. És ezt szeretném mondani, hogy ezt nekünk is el kell tudnunk mondani, és ezt teljes bizonyossággal és teljes meggyőződéssel elmondhatjuk. Ó, micsoda szeretetet, csoda tettet végzett el bennem Isten kegyelmesen. Igen, magasztalva legyen az ő dicsőséges neve. És így nem tehetünk mást, mint hogy felmagasztaljuk az ő nevét, dicsőítsük és magasztaljuk őt, mert ő mindenben minden lett számunkra. Hadd álljunk fel és imádjuk őt. Köszönjük neked a te szent szavadat. Köszönetet mondunk neked minden egyes énekért, amit énekelhetünk. Uram, ó, milyen csodatettet vittél véghez én bennem is. Ezért nem akartuk akarunk felhagyni a te neved dicséretének éneklésével. Ó, te magasságos, és dicsérünk téged, mert nagy dolgokat tettél mindannyiunkon. Fogadd el a hálaadást, fogadd el az imádatot ebben az esti órában is, és áld meg testvéreim, Uram, és áld meg továbbra is a te ígédet, amelyet közhírré teszünk itt. Ezt kérem a Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Igen, Isten ígéből már annyi mindent hallottunk. Ha befogadtuk, akkor már is hálát adhatnánk, és imádhatnánk a mi Urunkat az ő beszédéért. És az elmúlt időben már hangsúlyoztuk, hogy nem mindenki érti meg az Úr beszédmódját, és hogy Isten meg akar ajándékozni bennünket kegyelemmel, hogy megértsük az ő beszédmódját. Nem mert megérdemeltük volna, hanem azért, mert megnyitotta erre nézve a szívünket és a füleinket is. Ez nem határozottan, hogy nem az emberen múlott. Az Urat ugyanis sokan hallották beszélni, és mégis csak kevesen voltak azok, akik megértették őt. Ezek azok voltak, akik eleve elrendeltettek volt arra, hogy befogadják az ő szavait, hogy azok gyümölcsöt teremjenek bennük. Minden egyes felolvasott szava az ígének, ezekben hosszasan el lehetne mélyedni, és hosszasan el lehetne rajta időzni. Én egy pillanatra meg szeretnék állni a Rómaiakhoz írt levél 12-nél. A másik két íge szava nagyon fontos, de itt úgy tűnik nekem, hogy ez az íge a gyülekezethez lett intézve, a gyülekezet feladati területéről szól. És tudjuk, hogy az Úr személyesen beszél, mint a Nikodémussal folytatott beszélgetésben is, egy személyes beszélgetés, hogy elvezesse őt az üdvösségre, a szabadulásra, arra az állapotra, amit az Úr előkészített az egyének számára. Aztán a Jelenések könyvében az Úr ismét egy magánszemélyhez, egy Jánoshoz szólt, és közölte vele mindazt, ami később a gyülekezeteknek legyen előterjesztve. De itt a Római Levél 12. fejezetében a gyülekezethez intéződnek ezek a szavak. Nem csak egy egyén, hanem mindannyiunkhoz intéződik. És én nem akarom most újra felolvasni az egész ígeszakaszt, a fő gondolat a következő, hogy egy határozott, megingathatatlan ítélőképességetek legyen afelől, hogy mi az Isten akarata, tökéletes akarata, nevezetesen a jó és Istennek tetsző tökéletes akarat. És ezt elolvastuk a János evangéliumának 8. fejezetében, és az Úr ezt mondta nekik. Ti nem értitek meg az én beszédeim szabványát, beszédmódját, mert nem vagytok hajlandók meghallgatni azokat a szavakat, amelyeket hozzátok intézek. Nekik megvolt az önkényes véleményük a szívükben a hozzáállással, és nem voltak hajlandók meg sem hallgatni őt. Annál inkább, már miközben ő beszélt, ők már kialakították a saját válaszaikat, anélkül, hogy elmélkedtek, vagy megfontolták volna azt, amit ő mondott nekik. Már most itt olyan csodálatosan így van megírva, hogy egy határozott, megingathatatlan ítélőképességetek legyen. Tehát nem valami homályos, elmosódott, vagy csak feltételes, vagy kétséges, hanem hogy egy határozott, egy megingathatatlan ítélőképességetek legyen. Egy abszolút, egy meghatározott ítélőképességetek legyen afelől, hogy mi az Isten akarata nevezetesen, hogy mi az a jó és Istennek tetsző tökéletes akarat. És ha valaha is létezett egy olyan időszak, amelyben az ígének ezt a szavát annyira komolyan kell venni, akkor ez most van. Hogy egy határozott, megingathatatlan döntés hozatalunk legyen. Nos, ez nem lehet a te döntéshozatalod és az enyém. Ez Isten döntéshozatala kell, hogy legyen az ő szavából kifolyólag. Az ő szava kell legyen az, amely megítéli a dolgokat ebben az időben. Csak az ő szaván keresztül juthatunk el ehhez a biztos, határozott, megingathatatlan döntéshozatalhoz, mert a te szavad és az enyém is kiszámíthatatlan. A te ítéleted és az enyém is bizonytalan. Azonban Isten szava egészen biztos, és Isten ígéje szerint képeseknek kell lennünk arra, hogy egy határozott, megingathatatlan döntéshozatalunk legyen afelől, hogy mi az Istennek tetsző, jó, az ő tetszését megnyugvó, tökéletes akarata. Ha ma este semmi mást nem hallottunk volna, csak ezt az egy verset, és ez az egy vers a szívünkbe hatolhatna, és ima ügyünké válhatna, hogy azt mondhatnánk, Uram, Te ezt követeled a Te ígédben. Légy segítségünkre, hogy eleget tudjunk tenni ennek a Te ígényednek. Aztán igen, azt mondja tovább, Róma 12.4-től tovább, mert ahogyan az egy testen belül sok tagunk van, de nem mindegyik tag vagy testrész végzi el ugyanazt a szolgálatot, úgy mi is sokféleségünk ellenére egyetlen egy testet alkotunk a Krisztusban. Mégis egymáshoz viszonyítva tagok vagyunk. Mégpedig úgy, hogy a kegyelem ajándékaival rendelkezünk. Mi elolvassuk ezt az ígét, miközben feltesszük magunknak a kérdést, vonatkozik ez ránk? Vajon az Úr teste vagyunk-e? Tagjai vagyunk-e? Vannak-e szellemi ajándékaink? Teljesíteni tudunk-e bizonyos szolgálatokat, feladatokat, vagy esetleg csak egy elméleti tanítás az, amiben itt részt veszünk, és amely valahogy nincs összhangban a gyakorlattal? Pál apostol azt mondja az 1. Korintus 12 és 13-ban, hogy egy testé lettünk megkeresztelve egy szellem által. És Branham testvér ezt nagyon-nagyon világosan egyértelművé tette, nem csak egy prédikációban, hanem sok prédikációiban. És ő azt mondja, az újjászületés által megtisztulunk, mint edények Isten előtt, de a Szent Szellemmel való betöltekezés által az edény a szolgálatba lesz állítva. Egy edény csodálatos. De ha nincs szolgálatba állítva, akkor még a legszebb edénynek sincs semmi haszna, mert semmilyen feladatot nem tud ellátni. Kiteheted valahova kiállításként, és akkor az emberek ugye megcsodálhatják. De Istennek nem ez a célja. Isten azt akarja, hogy olyan edényekké váljunk, amelyeket megtölthet az ő szellemével. Mert testvéreim, ez az Isten szava, és ennek el kell hatolni az én szívemig és a te szívedig. Itt nem Rusz testvér és nem Frank testvér, vagy bármelyik más testvér beszél hozzátok, hanem Isten ígéje szól hozzám, hozzánk mindannyiunkhoz, és nekünk szembe kell néznünk Isteneme szavával. Róma 12.2. Hogy egy határozott, megingathatatlan ítélő képességetek legyen afelől, hogy mi az Istennek akarata, a nevezetesen, ami jó, neki tetsző és tökéletes. És akkor hadd legyen mindenki a hit mértéke szerint felhasználva Istentől, ahogyan kiosztatott neki. És akkor jön az a vers, amit már olvastunk a Róma 12.4 után, mert ahogyan az egy testen belül sok tagunk, tagrészünk van, de nem mindegyik tag vagy testrész végzi ugyanazt a szolgálatot el, úgy mi is sokféleségünk ellenére egyetlen egy testet alkotunk Krisztusban, mégis egymáshoz viszonyítva tagok vagyunk. Mégpedig úgy, hogy a kegyelem ajándékaival rendelkezünk, amelyek a nekünk juttatott kegyelem szerint különböznek egymástól. Aki tehát rendelkezik a prófétai beszéd ajándékával, az legyen és maradjon megfelelően a hit mértékében. Attól függetlenül, hogy milyen ajándékkal, milyen szolgálattal, bármivel is lettünk megbízva, ezt csak hitben lehet végrehajtani. Mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, és hit nélkül nem tudunk semmilyen szolgálatot sem elvégezni. Márpedig a fő hangsúly itt arra van fektetve, hogy nekünk egy működőképes testévé kell válnunk az Úrnak. Egy sok testtagból összetevődő testé, egy élő organizmussá, szervezetté, amelyet Isten felhasználhat, hogy az ő dicsőségére szolgáljon itt, ezen a földön. És tudva levő az is, hogy Jézus Krisztus szolgálatának folytatódnia kell. És az lehetetlen, hogy évről évre csak elmélkedjünk és tűnődjünk itt az ígén. Ennek valósággá kell válnia. Istennek meg kell legyen adva a lehetőség, hogy kinyilatkoztassa magát, mert hiszen meg kell ismétlődjön az, amit itt olvasunk, amit fontolóra veszünk, amit szemügyre vettünk Isten ígéjéből, és amit ő meg is ígért. Mert nem elég, ha csak elmélkedünk rajtunk, és megjelenítjük magunk előtt mindazokat a dolgokat, amelyeket Isten évszázadokkal ezelőtt tett. Ezt meg kell tennünk ahhoz, hogy megtudjuk, mit akar tenni ma. De nem maradhat csak az elmélkedésnél, a szemlélődésnél, és hogy csak azt mondjuk, Uram, csodálatos dolog volt az, amit akkor elvégeztél, amit akkor tettél. Az ígehirdetésnek voltak éppen nem ez a lényege. Az ígehirdetésnek az a lényege és célja, hogy kieszközölje a hitet ma is, hogy Isten ma is megismételhesse azt, amit akkor tett. És előtte nem leszünk elégedettek. Előtte nem nyugodhatunk meg Istenben, amíg a saját szemeinkkel meg nem láttuk annak megismétlődését, amiről a Szentírásból olvastunk, vagy olvasunk. Ha mi szavaink lennének ezek, akkor elfújná a szélőket, és ezzel vége is lenne. De Isten ígéjét nem fújja el a szél. Isten ígéje össze van foglalva, és a hívők szívébe van elhelyezve. Mit akar az Úr ma mondani nekünk ezzel az ő ígéjével, ezzel az ő ígéje által? Mit akar világossá tenni számodra, mit akar világossá tenni az én számomra ezen az ígén keresztül? Először is azt, hogy kegyelmet találjunk az ő színe előtt, hogy megtapasztaljuk, illetve átéljük az elménk és a szívünk megújulását, hogy egy határozott, megingathatatlan ítélőképességet nyerjünk afelől, hogy mi most az Isten akarata, most, ebben az időben mi az Isten tetszésére való és tökéletes akarata. És természetesen, hogy azután minden más egyébnek is hozzá kell adódnia Isten kegyelme által. Egy másik megoldás nem létezik. Nem mehetünk figyelembevétel nélkül el egyetlen olyan tapasztalat mellett sem, amelyet Isten megígért és kilátásba helyezett a gyülekezetnek. Aki elmegy mellette anélkül, hogy figyelembe venni azt, az eltéveszti a célt a szem elől. Isten meg akarja tenni a végén is azt, amit a kezdet kezdetén is tett. Ki akarja nyilatkoztatni magát, ő használatba akarja venni az általa elfoglalt edényeket, és ő azt mondja a János 15-16-ban, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és elrendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és hogy a ti gyümölcsötök legyen egy maradandó gyümölcs. Nos, mikor és hogy jöhet létre a maradandó gyümölcs? Csak akkor és úgy, ha Isten kimunkálta. A te gyümölcsöd és az enyém nem maradnak meg, de a szellem gyümölcse az a gyümölcs, amelyet ő képes kimunkálni, az meg fog maradni. Mert ahogyan egy testen belül sok tagok vagyunk, sok tagrész, testrészünk van, de nem mindegyik testrészünknek végzi el ugyanazt a szolgálatot. Úgy mi is sokféleségünk ellenére egyetlen egy testet alkotunk Krisztusban. Mégis egymáshoz viszonyítva tagok vagyunk. Mégpedig úgy, hogy a kegyelem ajándékaival rendelkezünk. Azok a tagok, amelyek birtokában vannak a kegyelmi ajándékoknak, és ezt már sokszor elmondtam, mint ahogyan Krisztus az élő test feje, úgy Jézus Krisztus testében az élő tagok Isten erejével vannak átitatva, akiket Isten egy bizonyos feladatra elrendelt. Nem kell, hogy ez valami nagyszerű legyen, amit mi elképzeltünk magunknak. Arra voltak éppen semmi szükség nincsen, hogy mi valamit is elképzeljünk magunknak, se kicsi dolgot, se nagy dolgot. Az egyetlen dolog, ami után sóvárogva vágyunk, az, hogy Isten kegyelemből elérje az ő célját velünk, és hogy bebizonyosodva lássuk az ő szavát közöttünk, hogy átéljük azt, hogy te is megtapasztalt a te saját életedben, és én is az én saját életemben, mint igaz, megerősödött ígét Isten kegyelméből, hogy Isten ígéje ne csak igazként legyen leírva, hanem a te életedben és az én életemben igazságként megerősödjön, beteljesedjen kegyelemből. Bárcsak Isten mindannyiunk szívében egy olyan mély vágyat ültetne, hogy egyszerűen csak kérjük őt arra, hogy azt tegye belőlünk, arra formáljon belőlünk, amit ő elképzelt magának, amikor a Golgota keresztjén a megváltott gyülekezetet tartotta szem előtt. Annak minden feladatával, és bármi legyen is az. Mi nem mondhatjuk az Úrnak, most tedd ezt, és most tedd azt, hiszen nem arra van szüksége, hogy mi adjunk neki parancsokat, vagy utasításokat, vagy feladatokat. De hitben, imádságban járulhatunk ő hozzá, és elmondhatjuk neki az ő szavát, és mondhatjuk mégis, Uram, te megígérted ezt nekünk, tégy te tehetségessé bennünket erre. Ajándékozz meg minket azzal a kegyelemmel, hogy egy olyan hozzáállással álljunk az arcod elé imádságban, hogy imáink eljussanak te hozzád. És hogy megértsük, ráismerjük az ő beszédének jelentőségére. Avagy megértettük-e ma este, hogy mit akart mondani neked, és nekem kegyelemből, az ő igén keresztül. Akkor hadd ajánljuk fel neki imádságba, és kérjük őt arra, hogy kegyelemből teljesítse is ezt bennünk, és mindezt hittel, nem hitetlenségben, nem lehangoltságban, hanem valóban abban a hitben, hogy Isten megtartja az ő szavát, és őrködik felette, hogy beteljesítse azt azokban, akik hittel befogadták azt. Mert hiszen Isten örömét leli abban, hogy az ő ígéreteit valóra válthassa a te és az én életemben. Áldott legyen az ő neve. Amen. Amen. Már most azt hiszem, imádkozhatunk, hadd álljunk fel erre nézve. Köszönjük neked ezeket a szavakat, amelyeket együtt olvashattunk, amelyeket hallhattunk. Uram, köszönöm neked, hogy minden időben szóltál az egyénekhez, és a gyülekezethez is intézted a te szavadat. Ó Istenem, köszönjük, hogy ezekben az utolsó napokban hozzánk is szóltál, és neked adjuk a téged illető tiszteletet, a dicséretet, a dicsőséget és az imádatot. De Uram, ez még nem elég. Mi még többet akarunk te belőled, még többet akarunk te belőled, üdvözítőm, egészen a végsőkig, Uram, amíg át nem leszünk helyezve a te atyád házába. Uram, a te akaratodban áll, hogy te magadat hatalmasan kinyilváníthat, hatalmasan kinyilatkoztass magad. Mi várunk rá, ne legyen úgy, hogy csak a te ígéd hirdetésével maradjunk, hanem azt is megtapasztaljuk, Uram, hogy veled együtt átéléseink legyenek. Ó, Uram, ajándékozz meg mindannyiunkat ezzel, kérlek, Uram, légy irgalmas ezekben az utolsó órákban, ezekben az utolsó pillanatokban, amikor még mindig itt vagyunk, Uram. Köszönjük, Uram, neked, hogy a te ígédet élvezhetjük, olyan drága, olyan gazdagon megterített asztal ez, amit újra és újra megterítesz nekünk kegyelemből. És így, Uram, továbbra is a te drága atyai kezedre bízzuk magunkat. Maradj velünk ebben az éjszakában is. Tartsd fölöttünk a te oltalmazó kezedet, Uram, és tarts meg minket. Óvd meg minden szerencsétlenségtől és bajtól, ez az én imám a Jézus nevében. Amen.